Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Csendesedjünk el, testvérem, és kérünk áldást. Magasztalunk téged, szerető Istenünk, hogy az evangélium bolondságára bíztad a hívőknek az üdvösségét. És köszönjük neked azt, hogy az evangélium által megszólítottál bennünket, hogy kiválasztottál bennünket az életre, hogy elhívtál, hogy megigazítottál bennünket, és köszönjük neked a megszentelődés útján nyújtott áldásokat. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy azt a győzelmet, amit kivívtál a Golgotán, megosztottad velünk. És köszönjük, hogy azt az áldást, amivel megáldottad a tanítványokat, azt a mai napig nem vontad vissza. Kérünk, hogy ezen a mai napon is áld meg mindannyiunk életét. Az áldást, amit ezen a napon kaptunk tőled, és kapunk azt, hadd fordíthassuk mások felé áldássá. És kérünk téged, hogy nyújts ki a te kezedet, és emeld fel az elesettet, keresd meg az elveszettet, és buzdítsd a mi szívünket mély kimondhatatlan hálára és szeretetre irántad. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy újra szólni fogsz hozzánk. Amen. Drága testvérek, az igét az Ezékiel könyve 9. fejezetéből olvasom az első 7 verset, és a 10. fejezetből az első 8 verset. Ezékiel könyve 9. fejezetének első versétől. Ezután így kiáltott nagy hangon a fülem hallatára, eljött a város büntetésének ideje. Ime 6 férfi jött a felső kapu felől, amely északra néz, fegyver volt mindegyiknek a kezébe. De volt közöttük egy gyolcsba öltözött férfi, akinek íróeszközök voltak az oldalán. Bejöttek és odaálltak a rézoltár mellé. Ekkor Izrael istenének a dicsősége fölemelkedett a kérubról, szólította a gyolcsba öltözött férfit, akinek az oldalán íróeszközök voltak. Ezt mondta neki az Úr, menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelet azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne. A többieknek pedig ezt mondta a fülem hallatára, menjetek végig a városon, és ördököljetek. Ne szánakozzatok, és ne legyetek könyörületesek. De azokhoz az emberekhez ne nyúljatok, akiken jel van. Az én szentélyemnél kezdjétek el. 10. fejezet, első vers. Ezután láttam, hogy a boltozaton a kérubok feje fölött egy zafírfényű trónushoz hasonló látvány tűnt fel. Az Úr pedig ezt mondta a gyolcsba öltözött férfinak. Menj be a kérubok alatt levő kerekek közé, rakd tele mind a két markodat a kérubok között lévő parázssal, és szórd azt a városra. Az be is ment a szemem láttára. A kérubok a templomtól jobbra álltak, amikor a férfi bement, és felhő töltötte be a belső udvart. Akkor az Úr dicsősége fölemelkedett a kérubról, a templom küszöbénél, a templom megtelt a felhővel, az udvar pedig megtelt az Úr dicsőségének fényével. Amikor azt parancsolta a gyócsba öltözött férfinak, hogy vegyen tüzet a kérubok között lévő kerekek közül, akkor az bement és megállt a kerék mellett. Az egyik kérub kinyújtotta a kezét a tűz felé, vett belőle, oda tette a gyócsba öltözött férfi markába, az elvette és eltávozott. A kérubok szárnyai alatt emberi kéz alakja látszott. Amen. Drága testvérek, szeretettel köszöntellek én is benneteket. Hallottam, hogy a mai napon azzal ijeszgettek benneteket, itt az istentiszteletek közben, hogy hosszú leszek, hát, valószínűleg már nagyon régóta nem voltam a Bulgária telep szószékén. Viski János fél, hogy most fogok bepótolni. De elmondom nektek, hogy a románok között a legrövidebb istentiszteletet fogom tartani, az minimum 3 óra. Na hát, szerencsétek van azzal, hogy ma Magyarország döntő mérkőzés játszik Görögországgal. Úgyhogy a férfi testvérek jelenlétét figyelembe veszem, de úgy gondolom, drága testvérek, a múlt héten kaptam egy igét, hogy akiknek az arca rátekint, azoknak felvidul a szíve, és azoknak nem pirul az arca. És van egy olyan ige, hogy az Úr előtt való örvendezésben van a ti erőtök. Amen. És én úgy gondolom, hogy mi mindannyian az Úr előtti örvendezésben és hálában Isten megszüntette az áldozatokat, az ószövetségi áldozatokat, egyetlen egy áldozatot hagyott meg nekünk, és ezt testvérek a hála áldozat. Hogy hálával áldozzunk az Istennek, és nekem kimondhatatlan hála van a szívembe, nem csak azért, hogy a feleségemmel Etelkával lehetek együtt itt, hanem hogy itt lehetnek velem a lányaim, és hogy itt lehet az egész család is. Örül a szívem annak, hogy sok drága, kedves arcot, akiket már rég nem láttam, látok ezen a mai csendes napon itt, és az Úr előtt való örvendezés adjon nekünk erőt. Én egy vágyal jöttem a szívembe a Bulgária telepre, nem tudom, hogy ti miért jöttetek. Mostanában sok gyülekezetet, ahol evangélizálok, meg szoktam kérdezni, hogy ki imádkozott az evangélizációs hétét. És felemeli úgy 10 ember a kezét. Aztán megkérdezem, hogy ki jött ide úgy, hogy az Isten igéje szólni fog hozzá. Felemeli 15 ember a kezét. Aztán meg szoktam kérdezni, hogy emelje az a kezét, aki úgy jött ide ezen a mai napon, hogy az élete megváltozik. Hogy megváltozzon az élete. Na erre felemeri 3-4 a kezét. Mondom nekik, na a többiek felállhatnak, s haza is mehetnek. Drága testvérek, miért vagyunk itt? Miért jöttél ide ma? Jöttél-e azért, hogy szólni fog hozzám az Isten? Jöttél ma ide azért, hogy meg fog erősíteni az Isten? És jöttél ma azért, hogy amit az Isten mond, én azt ma meg fogom tenni. És én akarom, hogy az én életemben változás történjen az Istennek az igéje által. Drága testvérek, annyi gyülekezetbe szolgálok, ahol érezhetően nincs jelen az Isten. És nem tudom, hogy lelkész kollégák, akik itt vannak, Hátszegen szoktam kapni ilyen nekrológokat, temetésekre. Mikor született, mikor házasodott, hány gyermeket szült, hol dolgozott, aztán utána meg felsorolják a listát, hogyha felolvasnám negyed óra, biztos, hogy elmenne rá, hogy kik voltak a testvérei, az unokatestvérei, a rokonai. És mindig meg szoktam kérdezni ilyenkor, hogy nem veszitek észre, hogy valaki hiányzik a listáról? És ilyenkor kipirosodnak, néznek, hogy vajon kit felejtettek ki, kit hagytak ki a listából. Mondom, hol van ebben a nekrológban, ebben az életrajzban az a pont, amikor az Isten beleszólott az életedbe, és te engedtél neki? Hol van az a pont az életedbe, amikor térdet meg fejet hajtottál a mindenható Isten akarata előtt, és odaszántad az életedet neki? És hol van ebből a nagy rokonságból egy név, Jézus Krisztus? A mennyben nem fogják testvérek kérdezni, hogy hány gyereket szültünk. A mennyben nem fogják kérdezni azt, hogy hány unokád volt, meg hány testvéred. A mennyben egyetlen egy dolgot fognak kérdezni. Milyen volt itt ezen a földön a kapcsolatod az Isten fiával, a világ megváltójával, Jézus Krisztussal? A mennyben nem fogják kérdezni, hogy mennyit adtál, mennyit tettél, mennyit futtál. A mennyben azt fogják kérdezni, mennyit szerettél. Mennyi szeretetet adtál. És a mennyben azt fogják kérdezni, hogy volt-e neked élő kapcsolatod? Volt-e neked élő kapcsolatod a mindenható Istennel? Nem azt fogják kérdezni, hogy jártál-e templomba, milyen felekezetű voltál, hanem azt fogják kérdezni, milyen volt a viszonyod a világ megváltójával, Jézus Krisztussal. Ott van-e az életedbe Jézus Krisztus? Drága testvérek, nézzétek meg, hogy Jézusnak van egy találkozása egy asszonnyal, és ez az asszony a kútnál afelől érdeklődik, hogy hol található meg az élő Isten. Hol tudná ő megkapni az élő Istent? Erre vágyik, és erre szomjazik. És azt mondja, hogy Uram, azok, ti azt mondjátok, hogy ott, Jeruzsálembe, mi meg azt mondjuk, hogy itt a Garizim hegyén. Melyik utcába, melyik gyülekezetbe van az a hely, ahol én megtalálhatnám az élő Istent? És Jézus azt mondja, asszony, eljön az idő, és az most van, testvérek. Eljön az óra, és az most van. Amikor asszony, nem az lesz a kérdés, hogy hol, hanem az lesz a kérdés, hogy hogyan. Hogy hogyan. És azt mondja Jézus, ott lesz majd az Isten megtalálható, ahol lélekben és igazságban imádják őt, mert az Atya ilyen imádókat keres. Abba a templomba lesz majd benne az Isten. Abba a templomba, és testvérek, meg lehet nézni Budapesten. Nem beszélek Kolozsvárról. Meg lehet nézni Budapesten. Az egyik templomból folynak ki a reformátusok, annyin vannak, a másik kong az ürességtől. Miért? Nem mind a kettő református templom? Nem mind a kettő központi helyen van? Nem mind a kettő körbe van véve negyedekkel? Mitől egyik így, és a másik úgy? Azt mondja Jézus az asszonynak, asszony, ott lesz majd megtalálható az Isten, ahol lélekben és igazságban imádják őt. Most, drága testvérek, ma este mindenki kiki döntse el azt maga, hogy lélekben ezen a mai napon, hogy volt itt, hogy volt áldás számára ez a nap, hogy volt kapcsolatban az élő Istennel. Én ma arról szeretnék nektek beszélni, hogy Isten ott van, ahol igazságban imádják őt. Mert tudjátok, hogy mit látok, hogy a református egyházban ez hiányzik, az igazság. Félnek az emberek az Isten igazságától. Félnek a lelkészek a szószéken kimondani az igazat. Félünk testvérek az igazságtól, mert az igazság az, hogy az üdvösséghez meg kell térni. Ez az igazság. Az igazság az, hogy másképp nem lehet üdvözülni. És ez pedig az óembernek a halálába, az önteltségembe, a büszkeségembe kerül, meg kell magamat alázzam a mindenható Isten előtt, ha újjá akarok születni, ez pedig nem tetszetős evangélium. Ez pedig a legkevésbé akarom, és ragaszkodok a magam igazságához, vagy a magam vélt igazságához. És testvérek, én ma arról szeretnék beszélni, hogyha ehhez fogunk ragaszkodni, ha mi nem alázzuk meg magunkat az Isten előtt, és nem térünk meg az élő Istenhez, akkor nézzétek meg, hogy történik valami Ezékiel próféta könyvéből, és tudjátok, hogy mi történik? Kimegy az Isten a templomból, a Jeruzsálemiből. Ott hagyja az Isten a templomot, azt a templomot, amelyet Salamon épített, és amelyre Isten azt mondta, hogy az én dicsőségem ott lesz abba a templomba, s ha az én népem bejön, és szárasság lesz, és esőt kér, áldást adok, ha szorongatja az ellenséget, és bejönnek ebbe a templomba, és segítséget kérnek, megszabadítom az ellenségeitől. Na ebből a templomból, testvérek, mert Isten küldött prófétákat előre, és azt mondta, hogy ne bízzatok hamis beszédbe, hogy itt az Isten köztünk, meg hogy az Úr temploma van itt, hanem ha csak megjobbítjátok útaitokat, akkor lakok veletek ezen a helyen. Izrael erre nem hallgatott, ezt nem tette meg, és testvérek, Ezékiel 9 és 10. fejezetben egy olyan igét olvasunk, és egy olyan részt, amikor az Isten dicsősége felemelkedik, és kimegy a templomból. És drága testvérek, szerintem nincsen nagyobb ítélet egy nép számára, egy nemzet számára, egy család számára, és egy ember számára, mikor otthagyja az Isten. Mikor otthagy az Isten. Mikor elmegy az Isten. Ennél nagyobb ítélet nem kell. Robi testvérem mondta az izraeli útat, és testvérek, voltunk ott a siratófalnál. És megdöbbentem, amikor azt láttam, hogy a siratófalnak egyetlen egy köve olyan, mint a kolozsvári állomáson egy vagon. Nem értem, hogy hogy rakták azt fel 12 méter magasba egy vagon nagyságú követ akkor. És ilyen kövekből áll a fal. És erre mondta Jézus azt, hogy kőkövön nem marad, ha meg nem tértek. És a zsidók erre röhögtek. 48 évig épült a templom. Mit beszél ez, hogy ebből, ezekből a vagon nagyságú kövekből kövön nem fog maradni? És testvérek, ott voltak a zsidók, letéve az asztal, kinyitva a bőrönd, az imaszí, és így a fallal szembe. És kérdezi valaki, hogy mit csinálnak. Azt mondja, válaszol rá valaki, hogy imádkoznak. Mondom, nem. Most adnak igazat Jézusnak, hogy igen, a fallal szemben, testvérek, meghagyott az Isten egy falat, hogy vele szembe álljanak, és hajtogassák magukat, hogy igen, igaza volt a názáretinek. Igaza volt a názáretinek, kövön nem marad. Hátszegen, testvérek, van egy olyan gyülekezetem, amely 1916-ban templomot épített magának. Ma a templom be van szakadva, Pújnak hívják, egy lelkes gyülekezet lett, és az az egy lélek is vendégmunkás Olaszországban. És még nincsen 2016. Még nem 100 éves a templom. És testvérek, mindjárt beszélni fogok arról, hogy miért történik ez. Csak először arról szeretnék beszélni, hogy miért megy el Isten egy templomból? És miért megy el Isten egy helyről? Mielőtt megtenné az Isten, elviszi Ezékiát egy templom látogatásra. Végigvezeti Ezékiát a templomon, és azt mondja Ezékielnek, hogy nézd meg, emberfia, mit csinál Izrael. És azt kérdezi, hogy én még ezt tűrjem? És Ezékiel megy az Úrral, és testvérek, a templom bejáratánál, a templom kapu bejáratánál, ott van a kánoáni szex szimbólumnak, Astarténak a szobra, az Isten templom előtt, amelyet sokszor a szobrászok három csupasz mellel ábrázolnak. Evel kezdődik a templom bejáratánál a kép. Vagyis Izrael életébe eljött az a pillanat, amikor nagyon jól megtér a paráznaság, meg a templom látogatás. Drága testvérek, szeretnélek megkérdezni, mit néztek az interneten, férfi testvérek? Szeretnélek benneteket megkérdezni, mi van a fejedbe? Mi van a fejedbe? És kedves hívő testvérek, mert látok most egy ilyen tendenciát, hogy hívő családok a saját házukba nem éjszaka, hanem nappal, fényes nappal a saját szemük előtt feküsznek le a gyermekeik, házasság nélkül, mondván most ez a módi, hogy összeköltözünk. Drága testvérek, ezt paráznoságnak nevezi a Biblia, de jól megtér a modern világban, nem? És ott van az Astartei szobor, és ott van a templom az életünkben, a kettő együtt. Aztán testvérek, tovább viszi Isten Ezékielt, és azt mondja, hogy törd át a falat, és nézd meg, hogy mi van a templom alatt. És azt mondja az ige, Ezékiel a templom aulájába látott 70 vényt füstölőszerrel füstölögni egy egyiptomi istennek. Egy egyiptomi istennek. Tudjátok, mit csináltak lent a templom aulájába? Szivaroztak. Szivaroztak len a templom alatt. Bulgária telepi gyülekezetnek van egy tagja, aki nekem valamikor ikésen volt. És megtérésem után jött az ifi biblia órákra, és közvetlen konfirmáció után jött át a gyülekezetbe, és az egyik ike órán megkérdezte azt, hogy tiszteletes úra, templomba szabad szivarozni? És a fiatalok ott összenéztek, hogy micsoda hülye kérdés, úgymond, de én gyanítottam, hogy itt valami nem tiszta, és kérdezem, hogy miért. Azt mondja, azért, mert nekünk a lelkészünk a KT órát úgy tartotta, hogy közben a templomba szívta a szivart. Egy szlovákiai szent Szlovákiába kérdezi tőlem, hogy a teológián tartanák előadást az ördög asztala meg az Isten asztaláról. És mondom, hogy miért. Azt mondja, azért, mert volt egy bibliaórán a teológián, és aki tartotta a bibliaórát, az a szivart, a pakkot forgatta a kezébe, olyan ideges volt, és ott volt a csomag a kezébe, forgatta, mikor lesz már vége, hogy menjek ki a templom el, és dobjam el a szivarcsikket. Nagy őző testvérem, ameddig ezt tolerálja az egyházadik, toleráljon engem is, jó? Mert Isten ezt nem tolerálja, testvérem. Isten erre kérdezi meg, hogy mivé teszitek a templomot, és testvérek, menjünk tovább, tovább megy a próféta, és azt mondja, hogy asszonyokat lát, akik siratták a tammuszt. A tammusz az elmúló, viruló életnek a babiloni istene volt, és Robi testvérem elmondta, hogy miért volt 56. Én elmondom nektek, testvérek, hogy mi volt Trianon. Én elmondom nektek, hogy miért volt Trianon, és miért kaptunk mi a románok, meg a szlovákok, meg a szerbek, meg az ukránok személyébe szálkát az oldalunkba, mint Izrael a palesztinok által szálkát az oldalába. Lent Hátszegen, azon a vidéken, ahol minden faluban kettő vagy három beomlott gyönyörű kastély van. Ahol a klenódiumok 1500-tól errefele mindegyik bárói, meg grófi, meg nemes nemzetségből bejöttek, és egy viruló úgymond magyar élet volt. Tudjátok, hogy miért volt ez? Én még megértem ott 16 évvel ezelőtt, azóta már eltemettem több mint kétharmadát a gyülekezetnek. És testvérek, én is, amikor elkezdtem nekik a megtérésről beszélni, akkor elkezdtek nosztalgiázni, hogy milyen volt a Horthy idejében, akkor lehetett jól inni. Akkor lehetett jól táncolni. Akkor lehetett jól muzsikálni, kártyázni. Akkor volt itt világ. És testvéreim, ahogy olvasom len, ott nagyon jól kirajzolódik a történelem ezen a bárói, grófi vidéken. Hogy miért nem marad egy se hírmondónak. Testvérek, egy tökéletlen, semmire kelő, parázna, múlatozó, iszákos életet ítélt meg az Isten. Kiürült, semmi üres lelki életet ítélt meg az Isten, és megmutatta azt, hogy nekünk semmi garanciánk nincsen, és Magyarország is, ha még zsidózik, akkor majd jönnek az arabok. És megtanítják Magyarországot táncolni. A zsidózás miatt, testvérek. Mert én ma Hátszegen arról prédikáltam, hogy Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy aki téged meg az utódaidat áld, azt megáldom. Aki pedig téged átkoz, azt meg fogom átkozni. És testvérek, nem tettétek fel a kérdést, a Romániában miért nincs migráció kérdés? Kettő átjött a határnál, Robiétnál, és sírva kérte, hogy küldjék vissza. Miért nincsen? Tudjátok miért? Mert mikor Johannis államelnökké választották, akkor két hónapon keresztül kaptuk az SMS-eket a román hívő testvérektől, hogy Miklós testvér, imádság, böjt. Miklós testvér, imádság, böjt. De naponta bejött 4 SMS. Imalánc van, böjtlánc van, csatlakozzatok, hogy Románia védett legyen, hogy jó döntést hozzanak. Testvérek, nem tudom, hogy mik történnek a politikába fent. Nem is érdekel. Engem az érdekel, hogy mi történik az Isten hívő népével. Mit csinál az Isten hívő népe stressz helyzetekbe? Válaszútnál, testvérek! És meg vagyok győződve, hogy Romániát azért védi az Isten, itt nincs gay felvonulás rendőri felügyelet mellett. Nézzétek meg a román parlamenten a 87%-os ortodox, amit Robi testvérem olvasott, nem tudták átvinni a homoszexualitás törvényét. A lelkész továbbképzőn meg Györgyfalván a 15 holland lelkész arról beszélt nekem, hogy én maradi vagyok. Nem értem a római levelet. Már régen kellene férfival eskessek. Mondom, nem csoda, hogy vendéglő lett a templomodból. És az orgona fenn jazz játszik. Azoknak, akik lemisszák a konyakot, ma padokat kivitték, asztalokat tettek, és felszolgálnak a református templomokba, és testvérek, Izsák után jön Izmael, és elkéri a francia templomokat, melyeket? Az üreseket. Az üreseket. Testvéreim, miért megy el az Isten egy néptől? Miért megy el az Isten egy helyről? Tudjátok, gyűjtömgyőző azokat doszáromban az újságcikkeket, amelyekben úgy kezdődik a csendes nap, hogy a püspök úr megnyitja Isten tisztelettel, aztán valamelyik templomdombból szilva pálinkával, vagy valamelyik templom aulájába valaki húzza és táncolnak. Ismerős testvérek a környéken ez. És kérjük azt, hogy az Isten áldja meg. Tudjátok, testvérek, hogy mikor lesz a Bulgária telep áldott? Már most is az tiszta ige hirdettetik. De akkor lesz, ahogy Obi testvérem mondta, Spurgeontől egyszer megkérdezték, hogy miért áldott a szolgálata, és a tabernákleban miért van 7000 ember minden vasárnap. És akkor Spurgeon odament egy ilyen helyre, azt hiszem, hogy csak itt van, meg a kövesdombon ilyen elválasztó, és elhúzta, így volt a 7000 ember, és elhúzta az elválasztót, és a gyülekezet betekintett, hogy mi van ott. És tudjátok, mi volt? Még Spurgeon prédikált a szószéken, 40 ember le volt térdelve a túlsó szobába, és imádkozott. És 7000 ember jött a tabernákleba egy vasárnap, és szólott az élő Istennek az igéje, és tértek meg az emberek. A finn ébredés úgy indult el, egyszer összegyűltek a finn lelkészek, hogy mitől ébred az ország, és a konferenciára bejött egy 84 éves kis mami, és oda tipegett a lelkészekkel, és azt mondta, azért jöttem, hogy vegyétek le rólam a böjtnek meg az imádságnak a terhét, mert már nem bírom. És a lelkészek könnyes szemmel összenéztek, és rájöttek, hogy aratás azért van, mert egy 84 éves mami odatérdelt az Isten elé, imádkozva és böjtölve. Van valaki itt ebbe a templomba, aki imádkozik ezért a nemzetért? Van valaki itt ebbe a templomba, akinek még van hite imádkozni az egyházért? És hadd kérdezzem meg, ki fog imádkozni a gyermekedért, ha nem te, meg az unokáidért? Ki fog imádkozni? És testvérek, mi van? Mi van akkor, ha elmegy az Isten? És aztán, testvéreim, folytassam. Tovább megy a próféta, és azt olvassuk az igébe, hogy az oltár előtt, ahol az áldozatot kell bemutatni, 25 férfi imádja a felkelő napot. 25 vén imádja a felkelő napot. Megfigyeltem, amikor ott jártunk a jeruzsálemi templomba, hogy ez mit jelent. A jeruzsálemi templomba, testvéreim, a felkelő napot csak egyféleképpen lehet imádni. Tudjátok, hogy? Hogyha teljesen hátat fordítasz az Isten templomának. A jeruzsálemi templom oltáránál a felkelő napot csak egyetlen egyféleképpen lehet leborulni előtte, ha az Isten templomának teljesen hátat fordítottál. És ez a 25 férfi, amikor elkezdte imádni a felkelő napot, az Isten oltárának és az Isten templomának teljesen hátat fordított. Az Isten erre azt mondja, ebből elég volt. Ebből elég volt. Miskolcon evangélizáltam, és ott volt egy orvos, és arról szólott akkor este az evangélizáció, hogy a Bibliában hogy látták Isten emberek. Erről ír a Biblia, hogy konkrétan szemtől szembe hogy látták emberek az élő Istent. Az Isten szolgái egy ilyen igét is hallottunk az előbb, hogy Uzia halálának évébe, Ézsaiás, láttam az Urat. Láttam, hogy mi történik. Kinyillott a menny. Megízlelt valamit a mennyből. Aztán elmondtam azt, hogy az Isten ellenségei hogy látták az Urat, mert ilyen is van, Bálám, Nabukadnecár. Aztán elmondtam azt, hogy a történelemben hogy tettek bizonságot emberek arról, hogy ők találkoztak az élő Istennel, és végül beszéltem arról, hogy én hogy találkoztam vele most a modern időben. Lehet vele, testvérek, találkozni. És oda jön az orvos, és azt kérdezi, hogy tiszteltes úr, én miért nem látom? Mondom, azért már háttal van neki. Hát testvérek, hogyha így állok, akkor ne csodálkozzak, ha nem látlak benneteket. Ha háttal álltok az Istennek, és azt mondja Jeremiás próféta, hogy szóltam hozzád fiatalkorod óta, és kerestelek téged, és kijöttem eléved, és beszéltem hozzád, de te mindig a hátadat fordítottad nekem. Valahányszor szóltam hozzád, te mindig a hátadat mutattad nekem, és van egy félelmetes ige. Azt mondja az Úr, szokásoddá vált ez ifjúkorod óta. Szokásoddá vált ifjúkorod óta, hogy valahányszor szól az Isten, te mindig hátat fordítasz neki. Na kérdezem, mit szólnál te? Ha valakinek szólnál, ha nyújtanád a kezedet, én meg szépen a hátamat megfordulnád, és a hátamat mutatnám neked. És drága testvérek, mivel Izrael ezt megmerte tenni, Isten azt mondja, én elmegyek innen. Én kimegyek, én nem lakozok veletek ezen a helyen, és az Ezékiel próféta könyve leírja azt, hogy milyen fájdalmasan mondja ki ezt az Isten. Tudjátok miért? Mert az Istennek abban van az öröme. Soha nem értettem ezt, hogy miért akarja ezt az Isten, hogy az Isten sátora az emberek között legyen. Hogy miért helyezte az ő sátorát közé? És mi jót lát bennem? És mi jót lát benned? Hogy az Isten a sátorát oda akarja helyezni a házadba, a gyülekezetedbe, a faludba, a városodba. Mit lát ebbe az Isten? És miért szeret Isten, hogy azt akarja, hogy az Isten sátora az emberek között lakjon? És most Istennek olyan fájdalmas az, hogy el kell menni. Ott kell hagynia a választott népet, és akkor történik valami. Megjelenik 7 férfi. És hadd mondjam így, drága testvérek, hogy 6+1. Azért, mert 6 férfinak öldöklő fegyver van a kezében. A 7. íróeszközök és tekercsek, ő még próbálkozik ezzel. Ő még próbálkozik veled ezzel. Aztán, ha ezzel nem megy, van egy ilyen szolgálatom a YouTube-on, ha nem tanulsz a kenyerekből, jönnek a viharok. Ha nem tanulsz a kenyerekből, jönnek a viharok. Itt vannak Tóti testvérek, amikor Tótiba evangélizáltam, akkor ott volt egy öreg bácsi, vezette a gázt a parókián, és régi vastag falak voltak, és nem tört, nem ment át a cső. És a kis öreg bácsi régi módi módszerekkel vezette ott a gázt meg a vizet. Mindig mondta a lelkipásztornak nyugodtan, hogy tiszteltes úr, ne nyugtalankodjék, jön Samu segít. Én néztem, hogy ki az a Samu, aki jön és segít. Hát a végén kiderült, hogy a 10 kilós vaskalapács. Nem törik a fal, testvérek? Nem tanulunk a kenyerekből? Nincs semmi baj, minden kenyér megsokasítási csoda után a Bibliában jön egy vihar. És a vihar azzal fejeződik be, hogy bizony Isten fia vagy. Bizony Isten fia vagy. Testvérek, jön az Isten és próbálkozik. Jön a gyolcsuhába öltözött férfi íróeszközökkel a kezébe, és Isten azt mondja neki, menj ki a városba, és azoknak az embereknek a homlokára, akik szenvednek meg nyögnek, amiatt, ami a városban van, tegyél jelet a homlokukra. Pecsételd el őket. Mielőtt elkezdődne a 6 angyalnak az öldöklése és az ítélete. Mielőtt jönne Egyiptomba a 10. csapás, Isten azt mondja, tegyetek jelet az ajtóra. Mielőtt elfoglalnák Jerikót, azt mondják Ráhábnak, Ráháb, közcérnát az ablakra. és aki a házadba lesz, abba a szobába lesz, amikor lehúlnak Jerikónak a falai, azok megmenekülnek. És Isten azt mondja a gyógysuhába öltözött férfinak, hogy menj ki a városba, és Lótról meg Noéról azt írja a Biblia, hogy ők szenvedtek. Szenvedtek és gyötrődtek Sodoma, és a világnak a bűnei miatt nem sodródtak egyszerre az árral. Akik nyögnek és gyötrődnek a város bűnei miatt, azokat jelöld meg. Drága testvér, hadd kérdezzem meg tőled ma, aki itt vagy, rajtad van a pecsét? A homlokodon van a pecsét. Van egy gyönyörű ének. Rajta van pecsétje minden gyermekén. Lelkem adtam nékik, szól és így enyém. Az övé vagy, rajtad van a pecsét. El vagy-e pecsételve a bárány vérével? Mert az ítéletkor egyedül ez ment meg. Egyedül ez ment meg. Amikor az Isten ítélőszék elé áll, az egyetlen egy dolog ment meg, ha a bárány pecsétje, a bárány vére rajtad van. És ha nem testvérek, akkor jön a második pecsét. A jelenésekben van a fenevadnak a pecsétje. És tudjátok, hogy hogy jön el? A lányaim kicsik voltak, és egyszer egy mesét néztek, és feltűnt nekem a mese. Hogy mi van a mesében? A mese arról szólott, hogy az óceánon egy olajszállító hajó jéghegynek ütközött, és elkezdett folyni ki az olaja az óceánba, és pusztult a növény meg az állatvilág. És egyszer csak megjelenik egy kis zöld hajó, rajta egy kis zöld sárkány, és elkezdi szívni a hajójával összegyűjteni az olajt, menteni meg a növény meg az állatvilágot. És felfigyeltem testvérek arra, hogy a kis zöld sárkány zöld hajójának az oldalán mi van felírva. És egy szám volt felírva, 666. Hadd szokja meg a gyerek kicsiként, hogy ez a szám egy olyan valakié, aki kedves kis zöld sárkány, és jön megmenteni a halakat, meg a növényvilágot, meg az életet, és szívja össze az olajt. Hát nem fog az ördög patával, meg farokkal jönni, meg szarval, mindenki elszalad tőle. Majd elmondják a 666-nál a homlokra, hogy aki felveszi, az ingyen fog tejport kapni. Majd elmondják azt, hogy 30%-os lesz a nyugdíjasoknak a gyógyszer, lecsökkenve az ára a patikába. Majd elmondják neked azt, hogy miért kell felvenni a fenevadnak a bélyegét, mert milyen jó lesz. És testvérek, aki nem lesz a báránynak a pecsétje, az beveszi. Mert vagy ezé vagy, vagy azé vagy. Vagy ehhez fogsz tartozni, vagy ahhoz fogsz tartozni. Semleges senki nem fog maradni, csak arról nem beszél senki, hogy akik felveszik a fenevad bélyegét, azok szenvedni fognak, gyötrődni éjjel és nappal. Nem tudom, mi lesz, befertőzik, vagy mi fog lenni, de valami lesz, csak nekik se fog menni. Nekik se fog menni. És testvérek, mielőtt elkezdődne az ítélet, rátevődik a pecsét, és akkor Isten azt mondja, hogy most kezdjétek az ítéletet, és most a hívő testvérek számára egy nagyon kellemetlen mondatot fogok mondani a Bibliából. Az én szentélyemen kezdjétek el. A megtisztítás, az ítélet az Isten hívő népén kezdődik el. De folytatódik az ige, mi lesz a vége azoknak, akik nem hittek. Drága testvérek, először hozzánk kell, hozzánk nyúljon az Isten, hogy megtisztuljunk. Az ítélet Isten háza népén kezdődik el, hogy megtisztítson bennünket az Isten, mert amíg oda jutunk elébe, addig a mennyasszony, hogy nem szabad semmi folt legyen. Semmi sümölt, semmi sömörgőzés. A nagy paráznából az Isten mennyasszonya kell váljon. És az Isten mennyasszonya kell legyen. És ennek örül a világ, amikor látja, hogy na ugye a hívő szenved. Na ugye a hívő szenved. Amikor 70 nap itteni kórházi tartózkodás után az onkológián, a hematológián, a reumatológián hazakerültünk, akkor egy gyülekezeti tagunk azt kérdezte, hogy na tiszteltes úr, mire volt jó a nagy hite, ha ennyi próbán engedte magukat át az Isten. És én azt válaszoltam, hogy Jóska bácsi, arra, hogy nekem az onkológián volt egy Istenem. Aki azt ígérte nekem 17 évvel ezelőtt, hogy mikor letettem az életemet, a jövőmet, a családomat a kezébe, hívj engem majd segítségül a nyomorúság idején. Én megszabadítallak, és te dicsőítesz engem. És láttam nőket haj nélkül, leborotválva a fejük, mell nélkül, kézbe kapták a papírt a folyósón, és ott estek össze, ott így rogytak le a fal mellett. Én is kézbe kaptam a papírt, testvérek. Csak nekünk volt egy Istenünk. Ez a különbség. Én hiszem azt, hogy minden útat meg kell járjunk, ami meg van írva fenn a mennybe. Ez a predestináció. De nem mindegy, hogy vele vagy nélküle járod meg. Ezt már te döntöd el. Az meg volt írva, hogy be kell menni az onkológiára, de nem mindegy, hogy vele mész, vagy nála nélkül. Meg volt írva, hogy le kell menni hátszegre a csalán közé, meg a bogáncs közé, meg a nincstelenségbe. És ha nem megyek az Úrért, megyek a bűnömért. Meg volt írva. Egy nem volt megírva. Bódis Miklós, vele mész, vagy nélküle mész. Ezt te döntöd el. Az a te döntésed, hogy ma este át kell menni azon, ami jön. De azt te döntöd el ma estétől kezdve, hogy innen vele mész ki, vagy tovább mész nélküle. Ez az, amit Isten szabad akaratként rád bízott. Hogy döntsd el. Drága testvérek, hosszú ideig azt tartottam, hogy az Isten nem igazságos. Mert van egy ilyen ige, hogy ő esőt ad a gonosznak is, meg a jónak is. Felhozza a napját a jóra is, meg a gonoszra is. Hát igazság ez? Tudjátok, mi az igazság? Az Isten igazsága. Fogad, fogér, szemed, szemér. Ez az igazság. Csak hogy Isten Bódis Miklósa nem ez az igazság szerint döntött, valaki más adta a szemét meg a fogát az enyém helyett. És értem. Isten nem az igazsága szerint döntött, hanem az irgalma szerint. És mindig azt tartottam, hogy nem igazságos az, hogy Isten esőt ad a jónak is, meg a rossznak is. Felhozza a napját a jóra is, meg a gonoszra is, egészen addig, amíg egyszer meg nem értettem, hogy Isten ezt miért csinálja. Tudjátok, hogy miért? Mert így az utolsó napon a gonosz nem állhat elébe, és nem mondhatja azt, hogy tudod, Uram, azért voltam gonosz, mert te a hívőnek meg a jónak adtál. Neki őt segítetted, engem nem. Neki adtál esőt, nekem meg nem termett a földem. A gonosz majd az utolsó napon nem mondhatja ezt, Isten azt mondja, hogy figyelj ide, gonosz, ugyanúgy szerettelek, mint a jót. Ugyanúgy adtam neked, ugyanúgy megáldottalak. Isten azt fogja kérdezni, miért maradtál gonosz? Miért nem tértél meg? Mert téged az Istennek a jósága, ember megtérésre kell, hogy indítson. Istenhez nem félelemből kell megtérni, testvérek, hogy a pokolba jutok. Nem félelemből kell megtérni az Istenhez, hanem az ige azt mondja, az Istennek a jósága, az Istennek az irántad való szeretete román baptista és pünkösdi gyülekezetekbe is megyek, aztán beszélek, jön a következő generáció, akiknek a szülei hívők voltak. És kérdem, hogy hogy álltok, Miklós testvér, engem úgy szeret az Isten. Értem. De te, veled mi a helyzet? Engem úgy segít az Isten. Mondom, ezt is értem. De a te viszonyod vele, testvér. Lehet, sokan vagytok itt ma, akik azt mondják, engem mostanig segített az Isten. Engem mostanig nagyon sok mindennel jóval megáldott az Isten. Hiszen a kérdés az, te mivel válaszoltál erre a szeretetre? Te hogy állasz az Isten irgalmával és az Isten szeretetével? Drága testvérek, mielőtt elkezdődne az ítélet, még történik egy nagyon fontos dolog. Isten odahívja a gyógysruhába öltözött férfit, és azt mondja, hogy menj be a kérubok között lévő kerekek közé, és az oltáról bégy parazsat, és dob ki azt a városra, hadd égjen. És drága testvérek, bemegy a fehér gyógysruhába öltözött férfi a kérubok között lévő kerekek közé az oltárhoz, és kinyújtja a markát, és a kérubok közül az egyik veszi a parazsat, és megtölti a gyógysruhába öltözöttnek a kezét, és az ige azt mondja, az elmegy, és a kerekek alatt egy emberi kéznek a látványa tűnik fel. Mit keres a mennybe, mert ez egy kép a mennyből, emberi kéz a kerekek alatt. Testvérek, szeretem az ilyen elrejtett mondatokat a Bibliába, mert ez árulja el, hogy ki volt a gyógysruhába öltözött a mennybe. Valaki olyan, aki emberré lett. Aki ott hagyta a mennynek a dicsőségét, és vette az oltáról az ítéletnek a parazsát, amelyet az Isten odarakott a tenyerébe, hogy szórja ki a városra, de testvérek, történik valami. Veszi a parazsat, elmegy, és eltűnik az Ezékiel könyvéből. Nem olvassuk sehol, hogy kiszórta volna a parazsat. De amikor eljött az időknek a teljessége, akkor testvérek, megjelenik a názáreti zsinagógába, és elmondja a programát. Azt mondja, azért jöttem, hogy a vakoknak a szemeit megnyissam. Azért jöttem, hogy szabadon bocsássam, testvérek, és itt a görög nyelv egy nagyon modern szót használ, a depressziósokat, a lesújtottakat. A depresszió, testvérek, nem betegség, nem gyógyítani kell. A depresszió bűn leterheltség, szabadulás kell belőle, és van szabadulás belőle. Azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy szabadon bocsássam, felemeljem a depressziósokat. És azért jöttem, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. És a názáreti zsinagógába ismerték volna jól a Bibliát, akkor belekiáltottak volna, hogy mondjam a következő mondatot is, mert ott még van valami, folytasd. Az Isten bosszúállásának az idejét, de ezt nem mondta. Tudjátok, hogy miért? Mert vette az oltáról az ítéletnek a parazsát, és ahelyett, hogy kiszórta volna, addig tartotta a markába, amíg a Golgotán szétégette az ítélet. Van egy ige az egyik kis prófétában, azt hiszem, hogy Abdiásban, ahol az Isten ítéletéről van szó, és azt mondja az ige, hogy a témán felül jön az Isten bosszúállóan, haraggal, ítélettel, és el van rejtve ott is egy mondat, mennyire szereti a népét. Jön az Isten az ítélettel, a bosszúállásnak a poharával, és ott van, mennyire szereti az ő népét. És drága testvérek, annyira szerette az ő népét, és annyira szeretett téged,
aki itt vagy.
Tudjátok, mikor értettem meg ezt az igét? Az én tulajdonképpeni mesterségem a lelkipásztori elhívásom mellett, mivel körösfői vagyok, sakfigura készítő vagyok, egy perc alatt 3 parasztot tudok nektek rittyelteni, mogyorófakaróból, és drága testvérek, milyenkor télen, téli időben a műhelybe mindig a sakfigurákat mártottuk lakba, és egy ilyen hokedli széken volt egy nagy dézsa nitrólak, és akkor jól befűtöttünk ilyen fűrészporos kályhába, hogy jól száradjanak a szárítón a sakfigurák, és egy alkalommal, amikor én teológus, negyedéves teológus voltam, és elmentem 3 napra először életemben Magyarországra, egy konferenciára kivittek, visszaérkeztem a teológiára, akkor bejött az egyik professzor a szobába, és már tudta, hogy édesanyámat elveszítettem 2 évvel azelőtt, és bejött, és csak leült az ágyba, és azt mondta, hogy Miklós, baj van. És kiderült, hogy a fűrészporos kályha eldugult, nem volt jól megtapotva, és alul kilőtte a szikrákat, és ez a nitrólagos szék, ez begyulladt, és elkezdett égni. És édesapám, hogy mentse a fiának a házát, megfogta ezt a nitrólagos égő bödönt, és ugye hát az kellett volna, hogy a szék lábát fogja meg, és dobja ki az udvarra, de hát ki gondolkozik ilyenkor, megfogta az égő bödönt, az égette a szemöldökét, a haját, ráégett a keze, és éppen amikor kiment volna a küszöbön, megbotlott, és magára öntötte ezt a nitrólagot, és a 2 lába beégett a csontig, és egy hét alatt itt Kolozsváron, nagyon nagy kínok között elment. És testvéreim, én akkor értettem meg, hogy mit jelent az, amikor valami égőt tartasz a kezedbe, és az éget, és pusztulsz, és beég csontig, és belehalsz azért, hogy a fiaidnak legyen háza. És ott állottam egy félig kiégett házzal Körösfön, úgyhogy a szüleim elmentek, tudva azt, hogy mibe került ez valakinek, hogy a másik fele a háznak megmaradjon. És Istennek áldása volt az életemben az, hogy adott egy másik családot, aki most itt lehet velem, és adta Isten az új kezdésnek a lehetőségét ebbe a házba. És megáldott az Isten. De tudom, hogy mibe került az Istennek az áldás. Drága testvérek, nektek ma ingyen van. Neked ma ingyen van a kegyelem, ingyen van az irgalom, ingyen van a bűneidnek a bocsánata, de valakinek nagyon drága árat kellett fizetni, beleégett az Isten ítéletébe a kereszten. Annyira szerette, nem dobta ki a parazsat, hogy égjen, hanem ott tartotta a kezébe az Isten ítéletének a parazsát, és belepusztult, belehalt azért, hogy mentsen téged. Mit válaszolsz ma este az Istennek erre a szeretetére? Mi lesz ma a válaszod az Isten irántad való nagy szeretetére? Annyira megdöbbentett, amikor olvastam azt az igét pár héttel ezelőtt, amikor a guttaütöttet 4 leengedik Jézus elé. És Jézus azt mondja, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. És a farizeusok meg az írástudók azt akarják, amit a mai modern egyház. Ne beszélj a bűnről, gyógyítsd már meg, gyógyulás legyen, gyógyuljak meg, de a bűnről ne beszéljünk. Hogy miért jutott ez az ember paralizált állapotba? Arról Jézus ne beszél. hanem gyógyíts meg, s hagyd, hogy menjen. De Jézus elkezd beszélni, aztán mi könnyebb? Azt mondani ennek az embernek, kelj fel, vedd az ágyadat és eredj haza, mert ezt is mondhatnám. Vagy azt mondani, hogy fiam, megbocsájtattak a te bűneid. És akkor mond egy nagyon fontos és megdöbbentő mondatot. Most pedig, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsájtani, és drága testvérek, most válaszoljatok ti erre a kérdésre. Hó! Mondjátok hangosan, tudjátok. Úgy van, a Földön. Most pedig, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsájtani, hol? Itt a Földön, a mennyben nem. A mennyben nem lesz bűnbocsánat, testvérek. Ott tudjátok, mi lesz a mennyben? Szent Pinca. Kimondása az ítéletnek. Az ember fiának ahhoz van hatalma, hogy bűnöket bocsásson meg itt a Földön. Itt a Földön. Ha a bűneit meg vannak bocsájtva itt a Földön, örök életed lesz a mennybe. Ha a bűneid itt a Földön nem lesznek megbocsájtva, és a bűneiddel mész át az örökké valóságba, ne reménykedj abba, hogy ott megbocsáttatnak, mert ezt nem ismeri a Biblia. Elvégzett dolog, mondja az ige, hogy egyszer az emberek meghalljanak, és utána következik az ítélet. Hogy mész az ítéletre? Megvan-e bocsájtva a bűnöd itt a Földön? Mert Jézus azt mondta a tanítványoknak, menjetek el a szerte a világba, és hirdessétek az embereknek a megtérést és a bűnök bocsánatát. Én ma este ezt hirdetem neked, hogy van bűnbocsánat, kinek? A megtérőnek. Van bűnbocsánat. Ingyen van bűnbocsánat. Isten nagy árat fizetett. És Isten kész neked is ma este megbocsájtani minden bűnödet. Tudjátok, hogy miért folyt ki Jézusból a kereszten utoljára víz? Mert azt mondja János, aki ott volt, hogy vér és víz. Tudjátok, hogy miért? Mert az utolsó csepp vére is kifolyt már. Már nem volt mi folyjon. Azért, hogy teljesen bizonyos légy abba, hogy minden bűnödet megbocsátotta. Hogy minden bűnödet megbocsájtotta. Kell-e neked az Isten bocsánata? Kell-e neked az Istennek az áldása? Kell-e neked az Isten? És az Istennek az igazsága? Ha igen, akkor ma este a szíved forduljon hozzá. Közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van, és ő jön és közöttetek fog lakni. Isten azt akarja, hogy az ő sátora ott legyen a családodba, és itt legyen a gyülekezetbe. És azt akarja, hogy az ő népe, ő előtte összegyűlve, előtte örvendezve, erőt merítsen az ő szent lelke által. Ma itt van a középen, és azt mondja neked, vegyetek szent lelket, teljesedjetek be szent lélekkel, és hagyjátok, hogy ez a templom megteljen az ő jelenlétével, és a szíved is megteljen az ő áldásával. Amen.